Június 5. Közel állok egyfajta szokogáshoz, de valami még gátolja. Más ez, mint az érzelgős természet könnyezése. Ez nem érzelem, hanem Isten kegyelme, amely bárcsak végre hatalmas áradásával minden régi szennyet és szemetet kimosna belőlem. Régen volt mise a könnyek adományáért. Ha egyedül misézem, mostanában is előveszem. Talán nem követek el főben járó vétséget az előírások ellen, hiszen Szent Péter is sírásban született meg, és Ferenc is, és annyian mások. Bözsi néni, konyhánk vezetője kérdezte nemrégiben, hogy mit tegyen, mert a reggeli misén úgy hullik a könnye, mint a zápor. Igazi keresztény asszony, akinek ég a keze alatt a munka. Köszönje meg az Istennek, válaszoltam neki, hiszen ez nagy ajándék. Akinek megérinti a szívét az isteni kegyelem, az nem fog egyhamar unatkozni a szent misén. Nekünk, papoknak sem ártanának ezek a könnyek. Túlságosan eldugultak könycsatornáink. Ezért lett száraz a lelkünk. Bűneinket kell szégyelnünk, de nem bűneinkért hullatott könnyeinket. Azt hiszem, a Szentlélek jelentkezik ebben a készülődő, édes zokogásban, mert sebez, de be is kötözi. Ő azzal vigasztal, hogy előbb megtanít azon sírni, amin valóban kell, és úgy, ahogy kell, nem magunkat siratva, hanem a szeretetet. Csak tudnám újra kezdeni. A novíciusoknak pontosan azt a tapasztalatot nem lehet átadni, hogy higgyék el, teljes szívvel érdemes szolgálni az Urat, és pedig nem az élet végső nyarán vagy őszén, tavasszal szép őt viszont szeretni. De hiszen pünkösnek az az üzenete, hogy van újjászületés. Csak azon szeretnék sírni, hogy Istenem, te milyen jó vagy, milyen szép vagy, és mennyire szeretsz engem. Június 7-e. 3-12 év körüli fiú csatangolt a kertünkben. Nem akarták megérteni, hogy ez így nem jól van. Végül nagy beszélgetésbe keveredtünk este 3-4-10-ig. Kettő közülük meg van keresztelve, egy nincs. Dohányszagúak voltak. Félek, hogy a kertünk alatti barlangokban nem csupán ártatlan dohányt szívnak. Van-e Isten? Kérdezték. Miért kellene jónak lenni? Ők élni akarnak, és Isten nélkül is tudnak élni. Szerintük nem egy katolikusnak is az a véleménye, hogy nem érdemes templomba járni. Akik ott esküdtek, azok közül is minden második elválik. Az egyik szinte szenvedő arccal mondta, ha csak ezt látjuk, akkor mi miért legyünk mások? Aztán a hídgyülekezetesek is azt mondták nekik, hogy nem kell a szobrokat imádni. Azt sem értik, miből élünk mi szerzetesek, kik tartanak el minket, hiszen ilyen nagy templomunk van, stb. Egyszer-kétszer azért a válaszainkra elakadt a szavuk, és záporozó kérdéseik leálltak. Ilyenkor meglepetten néztek egymásra. Tömény elmezavart, erkölcsi sötétséget sugárzott ezekbe a gyerekekbe, a semlegessé váló társadalom. Ők már most áldozatai ennek az istentelen, emberroncsoló semlegességnek. A semleges nevelés szellemi és lelki bordélyház, ahol tudatosan megrontják a gyermekeket. A szabadságukra hivatkozva a szabadságukat veszik el. Példa erre az egyiknek az a kijelentése, hogy szabad akar lenni, és szeretné kipróbálni a kábítószert. Ez a semleges társadalom betegsége. Mindent át akar élni, mert nem él át semmit sem emberi módon, és így önként választja azt, ami elveszi a szabadságát. A jelenések könyve szerint a sátán elkábítja az emberek nagy részét. A kábítást most nem ideológiákkal fogja végezni, hanem drogokkal. Meg is kérdezték tőlem, hogy én talán sohasem voltam részeg. Sohasem, válaszoltam. És leköpném magamat, ha értelmem fényét ilyen alantas módon elkábítanám. Azt is mondtam nekik, hogy nem szabad emberek lesznek így, hanem hempergő, nyáladzó, bamba állatok. Meglepődtek. Az éjszaka lassan leszállt a kertre. A békák zenélni kezdtek, a fiúknak is haza kellett menniük. Istenem, vigyázz rájuk, a te gyermekeid ők is. Boszkó Szent János, könyörögj érettük is. Imádkozom szent szalézi hivatásokért. Június 8-a. Az az idős szegény gondozó nővér, akit május 5-én a mentő elvitt, és akinek utolsónak itt léptei olyan nagy lecke volt számomra, gyógyultan hazatért. A novíciusok hazaimádkozták. Látszik rajta, hogy megvan jelölve az örökké valósággal. Június 12-e. Laudes és mise után csönd, mely fölszáll a frissen nyírt fűvű kvadrumból. Érdekes, este felülről száll le a csönd, reggel alulról száll fölfelé. Az üvegajtók által titokzatosan visszavert fények fosztányai elérik most a sötétebb sarkok virágait is. Ahogy feljöttem a Laudesről, megálltam pár percig a kvadrum éjszaka megöntözött virágai és a pázsit üde látványa előtt. Mindenki a maga helyén van ebben a pillanatban, a reggeli szent misztériumokban megmerítkezve. A csend egyre nagyobb mélységeibe ereszkedve, úgy tűnik, hogy megízlelnek a testvérek valamit Krisztus békéjéből. Mi új eget és új földet várunk, mely az igazság otthona. Péter második levele, 3.13. Azt várnánk, hogy Szent Péter ezt írja, mi új eget és új földet várunk, mely a szeretet otthona. Az igazság számunkra sokszor merevnek, ridegnek, kérlelhetetlennek tűnik. A szeretet viszont életmeleget árasztó, vigasztaló valóság. Nem, nincs szeretet igazság nélkül. Az igazság legnagyobb jótéteménye éppen az, hogy merev és kérlelhetetlen, mint a matematikai és fizikai törvények. Mi lenne velünk, ha ezek a törvények rapszodikusan váltakoznának? Az igazságban levő erő kérlelhetetlenség, Isten gyöngét szeretetének minket ölben tartó karjai. Mennyire megsebez, ha eltorzítják a rám vonatkozó igazságot, de azért szeretnek. Gyalázatos csúfot űznek belőlem, de én hogyan viselkedem másokkal? Egyetlen tanítványom volt eddig, akinek mikor a szemébe mondtam az igazságot, hogy miben hibázott, megserebbent, sőt vonásai ellágyultak, mintha a szeretet fuvallata érte volna, és így szólt. Ez így van. Ennek a tanítványomnak köze van Isten szentségéhez, mert egyedül az igazság tesz szabaddá minket. Van igazság, amely fájdalmat okoz, mégis ez az igazság a szeretet egyetlen alapja. És van szeretet, mely édes érzelmeket kelt, de nem igazságból, nem valóságból való, tehát telve van halálos méreggel. Többé-kevésbé mindannyian a lelki életünk alapjaiba már beépítettük a hazugságnak ilyen vagy olyan formáját. Ezért életszentségünk csupa káprázatot, önámítást és romlást fog teremni. Igazság lelke, jöjj el ma hozzám, és kezdj bennem mindent előről. Én azt sem tudom, hol kell kezdenem, mert már a kezdetekbe belopóckodhat a hazugság, az önámítás. Te tudod egyedül, igazság lelke. Bizonyítsd lelkemre az igazságot. Nyilatkoztasd ki nekem, hol van bennem a kezdet, a forrás, a nap felkelte. Június 15-e. Végre nem jött meg a napi hatalmas esőadag. Fellélegeztek a növények a kertben. A novíciusokkal szedtünk borsót, és megkacsoztam a paradicsomokat. Nagyon párás a levegő. Igen nehéz bármit is végig gondolni. Halálos kimerültségemen egy kis pihenéssel akartam segíteni. Hiába nem edződtem hozzá ehhez az állandó fizikai munkához, amelyet pedig szeretek. A novíciusoknak meg sejtelmük sincs arról, hogy mit jelent az a jó 30 év korkülönbség, amely közöttünk van. Sík Sándor szavai jutottak eszembe. Ólom csizmában toporog az ész. De jó bemenni a csendes oratóriumba. Itt vagy, Uram Jézus. Milyen jó, hogy kitaláltad az eukarisztiát. Nélküle minden tragikus lenne. Milyen jó újra és újra elfogadni a tényt, hogy személyesen jelen vagy. Értem vagy itt, és nem szűnsz meg várni. S ha jövök, nem unod meg. Fogadkozásaimat, amelyeket már talán én sem merek komolyan venni, te komolyan veszed. Ezért lehetnek azok új kezdet az életemben. Védj el tőlem mindent. Félelmetesen merész kérés, mégis kérem. Mindent, ami tőled elválaszt. Bármilyen emberfeletti kínokat is kellene kiállnom azért, hogy egészen a tiéd legyek, meg ne kímélj. Csak küld el szent lelkedet. Ő megerősít engem.
Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködött Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A műsort a Katolikus Rádió készítette. A felvétel rendezője Sáros Pataki Zsuzsanna, zenei szerkesztő Dévény Mária. Mária Rádió.
Az élet forrása. Középpontban az eukarisztia. Barlai Gábor műsorát hallják.